Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
2020. július végén Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, 4 napon és 4 éjszakán át nem engedte felállni az asztaltól a tanács vezetőit, még akkor sem, amikor azok dühösen kritizálták egymást. Charles Michel célja és feladata az volt, hogy a tagállamokkal elfogadtassa a következő 7 évet meghatározó költségvetést és a helyreállítási alapot. A tét 1,8 milliárd volt. Tudta, hogy a feladat, ami előtte állt, nagyon nehéz, mert számos érdeket kellett kielégítenie, ezért már jóval a tárgyalás előtt találkozókat szervezett egy-egy ország képviselőjével, hogy megtudja, mivel lehet rávenni őket a megegyezésre. A stratégiája nem csupán brilliáns volt, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy erőszakos is. Célja érdekében nem átallotta megfenyegetni még Emmanuel Macron-t sem. Amikor a francia elnök a tárgyalás egy megrekedt pontján fel akart állni és hazamenni, akkor Charles utólag szerinte viccesen kijelentette, hogy ismeri a belga elnököt, és lezáratja vele Belgium összes repterét, és nem engedi ki az országból a köztársasági elnököt. Charles Michel egy interjúban elmondta, hogy a vasszikor és a fegyelem a tárgyalási stratégiájának alapvető része volt. Egyébként, amíg tartott a csúcs, éjszakánként csupán 1-1 órát aludt és 1,5 órát töltött pihenéssel. Egyeztetett reggel és éjjel. Amikor nagyon kényes témákról kívánt értekezni, akkor több a vezetők kis létszámú csoportjaival folytatott megbeszélést a tanács épületének teraszán. A helyszínválasztás szintén tudatos volt, ugyanis szerinte fantasztikusan jó légköre van a terasznak. Szintén egy későbbi interjújában arra a kérdésre, hogy volt-e bármiféle mentőterv arra az esetre, ha a vezetőknek nem sikerül egyességre jutni a csúcson, ezt válaszolta. Az A-terv a sikeres csúcs, a B-terv pedig ugyanaz, mint az A-terv. Egy tárgyalás sikerességének sok kulcspontja van. Az egyik az, hogy ismerjük magunkat és a partnereinket. Charles Michel nagyon jól vizsgázott. Nem lennék meglepve, ha rövidesen tananyag lenne az Európa Tanács közel 50 éves fennállásának egyik legelszántabb tárgyalója. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyül Veronika vagyok, ez a Rebusiness, a Beaton podcastja. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Egy sikeres cég vagy ország meghatározó összetevője, hogy vezetői mennyire hatékonyak tárgyalási szituációban. Egy tárgyalás gyakran hatalmas előkészületet, kutatást és sok-sok gyakorlást igényel. Az elmúlt évtizedek társadalmi és politikai berendezkedése miatt nem állunk túl jól ezen a téren, sokan tőlünk jóval hatékonyabban teljesítenek. Hogy hogyan lehetnénk jobbak, arról András és Zsuzsával beszélgetek, aki klinikai, igazságügyi és mentálhigién és szakpszichológus, a Nektek tárgyalás technikai cég társalapítója. A Nektek olyan gazdasági és politikai vezetők részére dolgoz ki egyéni, szimulációs tárgyalás technika fejlesztő programokat, akiknek a döntési súlya meghatározó egy cég vagy politikai erő életében. Na ez elsőre biztosan bonyolultnak hangzik, de igyekszem kibogozni. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. András és Zsuzsával beszélgettünk ma, és hát ebben az évadban voltak történelmi pillanatok a Rebusiness történetében. Ez is az, mert volt rendőrrel, üzletről még azt hiszem soha nem beszélgettem, de szerintem ezzel sokan vannak így, akik üzleti podcastot vezetnek. Szóval, hogy kerül a csizma az asztalra? Hogy lesz egy volt rendőrből üzleti szereplő, cégalapító, társtulajdonos?
Hát talán az árnyalja a képet, hogy azon túl, hogy volt rendőr vagyok, tehát hogy rendőr voltam valamikor, pszichológus is vagyok, és sőt, elsősorban pszichológus vagyok, és hogy kerültem a rendőrségre, elvégeztem az egyetemet, és...
Ott ragadtál, ezt olvastam rólad, hogy ez egy hogy már véletlennek indult szinte, de nem volt.
Igen,
nem
mert hogy egy szegény egyetemista voltam, és hát szerettem volna valami izgalmasat csinálni. Hát nyilván a filmekből táplálkozott a képem a rendőrségről, és szerencsémre pont akkor indult egy ilyen ösztöndíj program, és akkor én azt megpályáztam. Na hát ebből lett több mint két évtized, tehát nagyon ott ragadtam.
Hogy képzeljük el, valamelyik sorozathoz tudod hasonlítani a te munkádat a rendőrségnél? Ha már azt mondtad, hogy a filmekből vetted, hát nekünk is a filmekből vannak képek, és azt mondod, hogy izgalmas, persze minden pörög a fejemben az NCIS-től a nem tudom, a milyen országúti rendőrökig, de hogy képzeljük a te munkád ezen a területen, körülbelül hol helyezkedik el, van ilyen példád?
Hát nagyon más, mint a filmekben. Tehát a filmek azért ki vannak színezve, hogy mégis kialakuljon egy ilyen nézhető dolog minden szakmáról, mint mondjuk a rendőri munka, az NCIS, vagy mondjuk a Bárányok hallgatnak című film, vagy a Red című film sorozat mutatja be, és hát ez egy ilyen máznak tűnik. Hát valójában rengeteg papírmunka, meg nagyon sok ütközés, hogy az ember megtalálja benne az izgalmat, és nagyon magadra vagy hagyva ebbe a világba, főleg ha nő vagy, és mondjuk van egy szaktudásod, amit ott nagyon határozottan képviselned kell, hogy ne daráljon be a rendszer, de ha igazából ez az elhivatottság és ez az energia, amit én abban a munkában belefektettem, az megtérült, tehát azzal jutalmazták, hogy egyre komolyabb bűnügyi területekre kerülhettem rá. Kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekben kezdhettem el dolgozni. Emiatt lettem igazságügyi szakértő, emiatt képeztem tovább magam.
Az országban az elsők között.
Az elsők között, igen, az elsők között. Ha valaki mondjuk látta a Tégla című filmet, vagy a fedő neve Donnie Brasco, én hasonló területen dolgoztam, és nem szakértőként, hanem azzal az állománnyal, akik tárgyalótisztek, tehát ilyen különleges területen rendőri mi voltukat elleplezve tárgyalnak. És hát mondhatom, hogy a pályám csúcsának azt tekintem, amikor erről a területről meg meghívást kaptam egy még zártabb területre, ez pedig a rendőrségnek a belső elhárítása, ahol hasonlóan titkos módszerekkel dolgoznak, de már bűnöző rendőrökre, bévésekre, navosokra.
Na hát elképesztően izgalmas, szóval erről nyilván sokat tudni azt nem lehet, és ez a mai epizód nem erről szól, egy másik podcast sorozat témája lehet, üzenem a producereknek, de hát természetesen az üzlet mégiscsak ennek kapcsán jön a képbe, már amikor a tárgyalást említetted, és a tárgyaló tisztek, tárgyaló szereplők képzését, megfejlesztését, ha nem tévedek, nyilván ez az egyik ötletadó abban, ami az üzlethez kapcsolódik, ugye a nektekhez, ami ugye negotiation.
Technics. Negotiation Technics, igen. Hát ez egy régi szerelemnek a valóra válása. Része lettem annak a csapatnak, aki kidolgozta ennek a különleges területnek a tárgyaló tiszt képzési tematikáját. Sok éven keresztül dolgoztunk együtt, egy jól összeszokott csapat, rengeteg képzést csináltuk, és a képzések során úgy felmerült bennem, hogy de jó lenne, ha ezt megnéznénk, hogy mondjuk a civil életben, hogy működne egy ilyen csapat, egy ilyen nagyon különleges képzési metodikával, amit mi a tárgyalótisztekre tehát rendőrtisztekre dolgoztunk ki.
De mi volt a fejedben, milyen területek merültek fel, hogy a civil életben hol és hogyan lehet ezt jól használni?
Akkor még az merült fel bennem, hogy mondjuk kiválasztásra hogyan lehetne ezt használni.
Na de nálad minden együtt volt, szóval együtt volt sok-sok év tapasztalat, módszertani tudás, valamiféle innováció is, hiszen úgy érezted, hogy valami olyanra találtál rá, ami a piacon egyrészt kellhet, másrészt valamiféle egyediséget mutat, és volt még, vagy jött hozzá még egy alapítótárs is, aki nyilván segíthetett abban is, hogy ebben az üzleti közegben hogyan kell eligazodni.
Igen, pontosan így volt, hogy valahogy összefújt bennünket az élet, összehozott egy munka kapcsán. Elkezdtünk beszélgetni, hogy lehetne hatékonyabbá tenni a kiválasztásokat, és én beszéltem erről, mert ugye kérdezte a társam, hogy hát oké, csak hogy honnan veszünk hozzá embereket, és mondtam, oh, no problem, hát nekem van egy csapatom. Igaz, akkor már évek óta nem tartottuk a kapcsolatot, tehát nem tudtam, hogy ők hol vannak.
De úgy gondoltál rájuk, tehát még a rendőrségnél igen, lévő csapatot.
Úgy gondoltam, hogy hát majd akkor felkeresem őket, és akkor hát, ha lesz valami.
Ilyen film is van, amiben összeállnak, ha volt rendőrök.
Igen, ilyen film is van, hogy összeállnak, és akkor csinálnak valamit. Na mondjuk nem ilyen tanácsadásokat, fejlesztéseket, mint mi, hanem mást.
Te vagy Helen Mirren. Oké.
Okay. És igazából valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant ez az ötlet. Nem tudom, melyikünk fejéből pattant ki, talán a Rihert fejéből pattant ki, hogy akkor viszont ő úgy látja, hogy a piacon erre lenne inkább igény, és ebbe az irányba induljunk el. Ugye ő ért az üzlethez, én nem értek az üzlethez.
Itt közbeszúrnék, hogy Hampuk Rihert, aki ennek a podcastnak, és magának a Beatonnak, amelyik cég podcastokat is gyárt, a producere egyébként, ő a te alapítótársad.
Igen, ő az én alapítótársam. Rengeteget beszélgettünk Rihárddal. Én azt gondolom, hogy ilyen egy-másfél éve benne van, sőt, talán lehet, hogy két év is, mire azt mondtuk, hogy akkor csinálunk egy céget. Tehát például akkor már megvolt a csapat, amikor, és már összejártunk így a Rihárdén, a nagy csapat, amire azt mondtuk, hogy akkor jó legyen egy cég. Ők ugye tárgyaltak valamikor, illetve ezen túl, amikor már nem tárgyaltak, akkor nagyon rutinosak a képzésekben, tehát a speciális tárgyalóképzésekben jártasak. Tehát nagyon jól értenek ahhoz, hogy kell valakit komfortzónából kimozgatni, és úgy, hogy mellette megtartják, hogy ne legyen kellemetlen élmény, vagy ha van kellemetlen élmény, hogy tudják visszaépíteni. Úgy, hogy az illető tudja használni a saját erőforrásait, és az a módszerünknek egyik fontos sajátossága, hogy a gyengéinkből megkovácsoljunk előnyt.
Ugye ez a műsor fenntartható gazdaságról, fenntartható üzleti szemléletről szól elsődlegesen, és számomra most, ahogy az önfejlesztésről beszélgetünk, nem nagyon kérdés, hogy hol van ezek között a kapcsolat, de te mit mondanál, hogy miért létérdeke ma minél több üzleti szereplőnek, hogy a tárgyalás technikáját finomítsa, fejlessze, és ezekben a szituációkban való alaposságát?
Tárgyalás nélkül nincsen üzlet. Hogyha tárgyalunk, akkor kapcsolódunk egymáshoz, és úgy szokták mondani, hogy én nem szeretem ezt a hasonlatot, hogy hát a tárgyalás az olyan, mint egy teniszmeccs, vagy olyan, mint hogyha a ringbe megyünk, most tárgyalunk,
harc
fel kell készülni, harcosok klubja. Nem. Én sokkal inkább szeretem azt a hasonlatot mondani, hogy a tárgyalás olyan, mint a tánc. Nincs nyertes vagy vesztes, kapcsolódás van. És
ez egyébként rögtön egy nagyon fenntartható gondolat, mert ez win-winekről szól, emberek közötti kapcsolódásról, és egyébként az üzletben nagyon gyakran azt mondjuk, hogy az fog nagyon hosszú távon tudni működni és fennmaradni, aki ezekre a típusú kapcsolódásaikra figyel.
Igen, pontosan. Tehát egy jó tárgyaló azon túl, hogy nyitott, hogy kíváncsi, azon túl, amikor leül a tárgyalóasztalhoz, akkor megtalálja a kulcsot a másikhoz, és fel tudja venni a fonalat. És ez nagyon fontos, hogy ezt a fonalat, a kapcsolódást, ezt tudjuk tartani, és ha ez jól működik, akkor biztos volt már ilyen élményed, hogy mondjuk valakivel nem találkoztál hetekig, hónapokig, akár még évekig sem, és mikor összefutottatok, akkor mintha el se váltatok.
Ott folytattuk.
Igen, tehát hogy egy jó tárgyaló az tudja így építeni a kapcsolatot, mert egy tárgyalásnak mindig két síkja van. A kapcsolati sík az sokkal fontosabb, mint a tartalmi sík. Ha a kapcsolati síkot egy üzletember jól építi, akkor megnyit maga előtt egy óriási nagy világot, és bármikor rá tudnak csatlakozni. Lehet, hogy az adott tárgyalási szituációban nem jutott el a céljáig, de mondjuk 2 év múlva azt mondja az ő akkori tárgyalópartner, hogy na oké, akkor most nyissuk meg megint azt, amit akkor abba hagytunk, és akkor tervezzünk tovább együtt. Ezért nagyon fontos, hogy egy üzletember tárgyalás szintjén is képezze magát, vagy terén képezze magát.
Hát nagyon köszönöm ezt a hasonlatot, ezt magammal viszem, hogy az üzlet tulajdonképpen tánc, és szerintem a tárgyalás is jó kifejezés, de talán a kapcsolódásokkal még jobban jellemzi azt, hogy hogyan és mit kéne fejlesztenünk ahhoz, hogy ez egy sokáig tartó élvezetes tánc maradjon. Na mindjárt szedjük szét a módszert, csak nagyon érdekel engem, hogy az egész, hogy valaki ezzel mondjuk az üzlet oldaláról ilyen mélységben vesz igénybe szakértelmet, ennek mi az üzleti haszna?
A megrendelőink, én azt figyeltem meg, hogy 2 sajátosságuk van. Egyrészt életvitelszerűen tárgyalnak, tehát ez a munkájuknak nagyon fontos része.
Mondjuk egy értékesítési vezető?
Például, vagy cégtulajdonosok, vagy, tehát nem csak a versenyszférából vannak megrendelőink, hanem a közszférából is.
Tehát vagy állami mondjuk, szereplők is lehetnek?
Így van, állami szereplők is vannak közöttük, minisztériumi vezetők, akik a napjuk nagy részét tárgyalásokkal töltik. A munkájuk része a tárgyalás, másrészt pedig van saját élményű tapasztalatuk abban, hogy milyen egy kommunikációs tréning, akár még tárgyalás technikai tréningeken is részt vettek, sokan közülük igénybe vették coachnak a szolgáltatását, sőt, van, aki pszichoterápiába is járt. Közös jellemző, hogy nagyon önreflexívek.
És már nagyon tréneltek.
Nagyon tréneltek, igen, és eljutottak arra a képzettségi fokra, vagy arra a tapasztalati szintre, hogy ők már egyéni fejlesztést szeretnének olyan közegbe, mert mondjuk olyan magas beosztásban van, hogy már nem tud beülni egy tréningcsoportba, egy olyan közegbe, ami intim, és csak rá fókuszál.
Ez körülbelül fordítva van, mint ami ez általában addig valaki szokva volt, hogy van egy tréner, és van egy csoport, és ezen belül zajlik a fejlesztés többnyire. Itt megfordul a helyzet, hogy itt van egy ember, aki a fejlesztést kéri, és van körülötte egy team, aki személyre szabottan meghatározza, hogy hogyan lehet azt a célt jobban elérni, amiért ő jön.
Igen, pontosan így van, tehát fordítottunk a helyzeten. Nálunk van sok kiképző, sok instruktor, mondjuk egy ember esetében 4-5, ha egy képzési folyamatot végignézünk, akkor akár még több is, de mondjuk ha csak egy napot, képzési napot nézünk, ami nálunk 3-4 órát, nem vesszük ki egy teljes napra a képzésben résztvevőt, akkor van 4-5 instruktor és egy pszichológus, és a résztvevő.
Na, hát akkor egyrészt vegyünk egy szituációt. Mikor jön el egy ilyen ember? Készül egy hatalmas, gigantikus tárgyalásra, tudja, hogy 1/2 év múlva ott lesz valami megmérettetés, és erre készül fel, vagy egyszerűen az alapszkíjeit, amiben már egyébként is nagyon jó, azt szeretné még tovább fejleszteni. Mik ezek a helyzetek, amiben valaki ilyen segítséget kér?
Az első megrendelőnk egy olyan ember volt, aki, amit az előbb felsoroltam, ő végigment. Még pszichoterápiába is járt, egy cégtulajdonos, aki tényleg saját erőből egy adott területen egy nagyon nagy céget épített föl. És mivel ő szakember is, tehát nem csak üzletember volt, sőt, ő nem is szereti, hogyha az üzletember szót használom vele kapcsolatban, ő szakember, ő egy valamilyen területnek a tudója. Ő neki nehéz volt azzal megbarátkozni, hogy ő milliárdos lett. Mindenféle saját erejéből, mindenféle külső segítség nélkül, és sorra került kellemetlen helyzetekbe, amikor a munkája kapcsán, a fogadások során mondjuk neki csak ilyen small talkokba részt kellett volna venni, és akkor mondjuk hozzá úgy viszonyultak, mint egy milliárdoshoz.
Értem. Furán néztem, szóval lehet, hogy valaki nem értettem először, hogy mi a probléma.
És akkor mindjárt mondom a problémát, és akkor, mivel neki nem volt ez egy én közeli szerep, de érezte, hogy neki most már ez egy következő lépcsőfok, hogy neki itt is nagy magabiztossággal kell mozogni ezekbe a koktélparti helyzetekbe, ezért kérte a segítségünket, és volt egy nagyon konkrét élménye, egy nagyon konkrét kellemetlen élménye, hogy egyszerűen egy ilyen small talk helyzetben olyan szinten remegett a keze, fagyott le, hebeket, habogott, hogy mások, akik szintén ott voltak ebbe a baráti társaságba, ebbe a koktélparti helyzetbe, jelezték neki, hogy figyelj már, mi baj van veled, leizzadtál, elsápadtál, remeg a hangod, és egyszerűen ez a szerepzavar az, amiről ő ott nem beszélt, de velünk megoszthatta, és ebbe kért a mi segítségünket, hogy segítsük őt ebbe, hogy a testbeszéde az kerüljön tudatos kontroll alá. Mert egy tárgyalás nem csak a szavakon múlik, hanem hogy egymásnak mit üzenünk, és a tárgyaló partnerünk az leveszi az, hogy testi szinten mit üzenünk, sőt, egy kicsit visszább megyek, a vegetatív állapotunkat is érzi, ezt gondolj bele, hogyha bejön ide a terembe valaki, akkor megérezzük, hogy mennyire feszült, úgy, hogy még egy szót nem mondott ki, és mondjuk még nem tett így komolyabb mozdulatokat. Tehát amikor valaki eljön hozzánk, akkor az építkezést itt kezdjük, hogy tanítunk olyan önnyugtató stratégiákat, hogy ne adjon támadási felületet, vagy ne áruljon el magáról dolgokat vegetatív zsigeri szinten, és utána jönnek a nonverbális, a testi jelek, és utána a szavak. Az első megrendelőnk ez a fiatalember volt, aki aztán hírünket vitte. Megjelentek olyan emberek is, akik azt mondták, hogy azt hallottuk, hogy nálatok itt ilyen komfortzónából kimozgatás van. Tehát itt van egy profi csapat, és megtapasztalhatom, hogy milyen az, amikor nagyon ingoványos talajra küldenek rá, és most megint mondok egy konkrét példát, és mondjuk én nagyon megszokott közegben mozgok, mondta az egyik megrendelő, érzem magamon, hogy bele vagyok kényelmesedve, viszont úgy hozta az élet, hogy nem csak Magyarországon kell tárgyalnom, ahol ismerem a piac szereplőit, engem is ismernek, szinte ismerjük egymás szavait, észjárását, nem nagy kihívás nekem, de ki kell mennem tárgyalni nyugati országokba. Nem szeretném, hogy olyan helyzetbe kerüljek, hogy aztán emiatt az üzlet mondjuk dőljön. Úgyhogy kimondott kérésem, hogy hozzatok ki a komfortzónából, és nézzük meg védett körülmények között, hogy hogyan reagálok, mit csinálok, mennyire akadályozom az üzletmenetet, tehát a tárgyalás folyamatát, és ezáltal mondjuk az üzletmenetet. A megrendelőink egy része ezt szeretné tőlünk, és van, akinél elég egy ilyen élmény, és azt jót átbeszéljük, persze. És van, aki azt mondja, hogy oké, elgondolkodom rajta, megnézem, hogy tudok-e magamtól változtatni, és van úgy, hogy nem tud, és akkor már konkrétan szerződünk valamire.
És akkor az egy hosszabb távú folyamat?
Az egy hosszabb, igen. Akkor leszerződünk arra, hogy mondjuk X alkalommal, X gyakorisággal fogunk találkozni. Mondjuk 2 hetente 3 órára találkozunk, és akkor szituációs gyakorlatok során azt, amire szerződtünk, azt a fókuszban tartva szépen feszegetjük a határokat, és egyben építjük is őt.
Tulajdonképpen védett körülmények között, ahogy fogalmaztál, gyakoroltok a megrendelőkkel. Ez a módszer bázisa, és nyilván e mögött hatalmas pszichológiai tudás van, hogy ez milyen technikákat és mit kell bevetni, de a körülmény, meg a szituáció maga az ez.
Igen, tehát a szituáció maga, ami történik, szituációs gyakorlatsorozat, ahol szimulálunk olyan helyzeteket, amiben ő belekerülhet, hogy műterem, de valójában olyan, minél inkább igyekszünk az élő, tehát az ő életéhez közelíteni ezeket a gyakorlatokat.
Hát ez akciófilm is. Fikció, de tulajdonképpen nagyon életszerűen látjuk, vagy annak tűnik.
És akkor vannak olyanok is, pontosan, akik, amit az bevezetőben elmondtál, hogy egy konkrét tárgyalásra készítsük föl. Volt egy olyan megrendelőnk, aki egész életét a bankszektorban töltötte, csúcsvezető volt, és hát pénzzel, pénzvilágban mozgott, pénzzel bánt, jó fizetése volt, jó autója volt, és hát úgy kacérkodott vele, hogy milyen lenne vállalkozónak lenni. És kiugrott a semmibe, és baromi jó ötlete volt, elkezdte ezt felépíteni, de sorra kudarcos lett az ő története, bármibe kezdett, és akkor megkért bennünket, hogy nézzük meg, hogy akkor tulajdonképpen hol hibázik, és már Van egy ilyen bevezető része ennek a szituációs gyakorlatsorozatnak, itt nincs tesztelés, itt van egy ilyen, azután, hogy beszélgetünk a hozzánk jelentkezővel, beszélget a pszichológusunk meg a vezető instruktúrunk, azután egy ilyen szituációs gyakorlatsorozaton megy át, egy felmérő sorozaton, és nála például már a felmérő sorozaton kiderült, hogy ő úgy akar vállalkozó lenni, hogy egyébként meg nagyon hozza a régi bankszektoros dolgokat, tehát, hogy van mögötte egy csapat, és majd a csapat megoldja. Uh-huh. És hiányzik az
folyamatosan autónomia. Delegált volna, csak még nem volt kinek.
Igen, pontosan, ami mondjuk, tehát ő nem esett a kezdő vállalkozó kivel, hogy mindent ő akar csinálni, hol a csapat, nem volt hát, a csapat.
Ezt így értem. Nem nagyon szeretek általánosítani, de az előbb is kérdeztem egy ilyen általánosabbat rendőrségkonta üzlet élmények terén, és talán van jelentősége a nemzetkarakternek, magyarok kontra más nemzetek népei. Van különbség a tárgyalási helyzeteinkben? Ez már csak a nemzetközi üzletelés kapcsán is izgalmas lehet, és gondolom a megrendelőitek egy része, hiszen említetted is, pont ilyen helyzetekbe kerülve méretik meg. Itt ennek van jelentősége, hogy honnan jött, vagy csak a személyiségnek?
Alapvetően a személyiségnek van jelentősége, viszont jelenthet a kérdésed mögött sejtek valami olyasmit, hogy és kérdezem, hogy így van-e, ugye, hogy a mi tárgyalók, hogy nem jó, hogyha hipotéziseket gyártok a te kérdésedről, valami olyasmit, hogy esetleg mi magyarok másképp tárgyalunk, mint
igen,
magyarok a külföldiek?
Igen, ez merült fel, de ezt ilyen nagyon bonyolultan kérdeztem meg.
Oké. Én azt gondolom, hogy ha hátrányban vagyunk, akkor talán azért vagyunk hátrányban, mert egy kis ország zárt világ, amiben élünk.
Szépen fogalmaztál. Vannak, akik durvában fogalmazzák meg ezt.
Tudom, most moderálom magam.
Oké.
És ez a bezártság, ez egy beszűkültséget is magával hoz, és ez a beszűkültség pedig egy hamis világnézettel jár.
És megyünk a sűrűjébe.
Ahová mondjuk pozícionáljuk magunkat, vagy ahogy mondjuk feszült helyzeteket kezelünk, mert egy tárgyalás az mindig magába hordozza a komfortzónából való kimozdulás, a váratlan helyzeteket, a feszültséget, tehát egy tárgyalónak nagyon jól kell tudnia a feszült helyzeteket, a frusztrációt viselni, akár még azt is, hogy mondjuk esetleg őt sarokba szorítják, úgyhogy benne marad a helyzetben, és tartja azt a fonalat.
És hát ebben nem feltétlenül van rutinunk, ha jól értem.
Én azt gondolom, hogy amerre most bizonyos irányok mennek, ezt pszichológiailag úgy mondanám, hogy túlkompenzáljuk azt, hogy kicsik vagyunk, holott sokkal jobb lenne, ha arra építenünk, hogy mi kicsik vagyunk, és a kicsiségünkben mibe vagyunk jók.
Korábban egy üzleti szereplő úgy fogalmazta meg, hogy fürgegyiknak lenni az nagyon klassz, mindenféle részbe bele lehet csusszanni.
Így van, pontosan.
És ez egy jó üzleti állapot egyébként.
Igen, mi ezt a képzésénket mindig azt mondjuk, hogy a mesteri tárgyaló az szubmisszív pozícióból is tud kontroll gyakorolni, és fel tud állni a szubmisszív pozícióból, tehát amikor letolnak, vagy én érzem úgy, és...
De ez arról szól, hogy nem áldozatként kezelem magamat ezekben a helyzetekben, nem?
Abszolút, és ezért hangsúlyoztam annyira, hogy önreflexiónak mindenképpen lenni kell, és egy hiteles önképnek. Tehát ha nem vagyok hiteles, akkor nem vesznek komolyan. És ezért van az, hogy a kapcsolódást hangsúlyoztam, és a kapcsolódás az nem csak az 50 perc vagy egy óra, amíg tárgyalunk, hanem a tárgyalás utáni időszak is fontos, meg a tárgyalás előtt, mert szemmel tartjuk egymást, és ha azt tapasztalom, hogy szöges ellentétes a viselkedés, meg az, amit mond a tárgyalópartnerem azzal, amit velem beszélt, akkor veszít a hitelességéből, és nem fogom komolyan venni, és tartalmi síkon nem fogunk tudni előrelépni.
Hát ezen van mit megtervezni, és ebben van mit tudatosítani, az biztos.
Igen.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Nem születünk profi érvelőnek, tárgyalófélnek vagy érdekképviselőnek, pedig de jó is lenne, mert ezeket a tulajdonságokat minden nap a hasznunkra tudnánk fordítani. például a boltban, a munkahelyen, vagy egy prezentáció alkalmával, üzleti tárgyalás során, vagy akár a politikában. Jól tárgyalni tehát elég hasznos. Szerencsére ez tanulható és tanítható. A nektek azokat a döntéshozókat támogatja ebben, akik a sikeres tárgyalásaik során jobbá tehetik az üzleti közegünket, és így persze a világunkat is. Ezt az epizódot, ha néhány szóban kellene összefoglalnom, akkor azt így tenném. Intuíció, pszichológia, önismeret, önreflexió, felkészülés, tervezés, stratégia és fenntarthatóság. Na és persze, tánc. Ezt a hasonlatot magammal viszem egy életre. Az üzlet tánc. Ez volt a Rebusiness, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember megismerhesse a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness szerkesztője Gerencsér Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscsúj Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ez egy Beaton podcast.